Első kötetében olyan erudícióval mutatja ki egy-egy időmértékes vagy hangsúlyos versről irodalomtörténeti előzményeit, hogy oknyomozása sokkal lebilincselőbb, mint azt egy száraz tanulmánytól elvárnánk. A verszene és a játékosság kapcsán lehetetlen nem beszélni Koncsol Vörös Sándor képéről. Ez a kép vörös proteuszi alkatából indul ki, a folyton alakját változtató, megújuló költészet jelképéből. Ezt színezi és dúsítja tovább a műfordító alakjával, aki keleti, ősi népek formakultúrájával frissíti fel irodalmunkat. Adekvát felismerés, hogy Vörös versében a lírai szubjektum elhelyeződése felől indul az alapvető váltás, személytelensége valójában személy fölöttiség, valamilyen kollektív én megvalósítása. Koncsol azonban végeredményben még 1988-as kötetében is a modernitás irodalom értése felől közelít Vöröshöz. Hogy mit értek ez alatt? Egy irodalom esztétikai fogalom, az eklekticizmus szemantikai jelentésmezében történő változás talán a legadekváltabb példa arra a fordulatra, mely Koncsol tanulmányaiban nem történt meg. Az 1978-as kötetben ezt írja. Vörös magas szellemi szintézisében olvadhat csupán összeszerves egységi pogány-profán örökség, buddhizmus és áhítatos misztikus kereszténység úgy, hogy vele szemben egy pillanatra sem merülhet föl bennünk komolyan az eklekticizmus vágya. Ugyanazok az egyesítő erők működnek itt, amelyek Vörös más ellentétes pólusait, egyrészt a misztikusan burkoltat, másrészt a görögösen profán erotikustól, a gyermek ilyen egyszerűig közérthetőt összekapcsolják. És itt gondolkodtam el azon, hogy miért vád az eklekticizmus. Bár Eszterházy Péter nevével nem találkoztam tanulmányaiban, Tandori neve többször is felbukkan Koncsolnál, és a magyarországi recepció a 80-as évek folyamán már egyértelműen az ő nevükhöz köti azt a váltást, amelyet a modernitás, posztmodernitás irányába történő fordulataként szoktak leírni. Mindennek hiánya 78-ban még elfogadható, de 1988-ban már kissé zavaró, hogy szerzőnk sejtelmesen egy új korszakról, új egyetemességről, új közösségi művészetről ír, mint amely, idézem, a századelő európai művészeti aranykorának összegzése, kiteljesítése, szinte dekadens tökéllyel, ezüstkori vonásokkal, idézet vége, és a proféciának is beillő, mindazonáltal valóban pontos mondat mellé nem rendeli oda azt a fogalmat, amelyről beszél. Talán itt érhetjük tetten azt, hogy milyen konzekvenciákat von maga után az az értelmezés, amely nem tisztázza saját koncepcionális előfeltevéseit, és itt szinte kötelezően lemarad bizonyos állításokról, amelyek az időben már megtörténtek. Ha az elmélet, a koncepció nem képes megújulni, nem várható az sem, hogy értékváltást vegyen észre az irodalom temporalitásában, más szóval ugyanazt fogja keresni egy 60-as évekbeli műben, mint egy 80-as évekből származóban. Koncsol is szinkronban volt kora irodalomelméleti áramlataival, mikor a 60-as, 70-es évek nagy apokaliptikus verseivel, Juhász Ferenccel, Nagy Lászlóval, Pilinszkivel vetette össze a szlovákiai magyar költőket. Utolsó eszékötetét azonban már nem a túllépés, hanem a visszatekintés metaforájaként lehetne leírni. Megsokszorozódnak a reflexív, az irodalmon kívüli elemek ebben a könyvben. Ami megragadó eszékköteteiben, az a sokszínűség. Koncsol az az irodalomértő, aki írásaiban mindig csempész valamilyen szükséges pluszt, egy-egy gyermekkori élményt, a pályatársal eltöltött diákévekkel kapcsolatos emlékeket. Legmeghatóbb számomra az Egy kapcsolat háttérvázlata című esszé volt, melyben Fábri Zoltánhoz fűződő kapcsolatáról ír, döbbenetesen őszintén. Az emberi sérülékenység, az eltorzult hatalmi viszonyok között tépelődő értelmiségi szerep, sajátos dokumentum ez az írás. Én azonban kettős tükörnek látom. Fábri szenvedései valójában Koncsoléi, s Fábriban ő is minduntalan önmagával kénytelen szembesülni. Ez a megrázó viszony, amelyet kialakul, csak legvégül döbbenünk rá, nem irodalmi. Fábri halálával végződik. Fábri nevét említve most már kénytelenek vagyunk Koncsol és a csehszlovákia-magyar irodalom kapcsolatáról is beszélni, illetve helyesebben arról a csehszlovákia-magyar irodalomról, amelyből szerzőnk is tevékeny részt vállalt. Néhány önhatalmulag felállított kérdés bizonyosan segít abban, hogy kiki megválaszolva azokat, tisztába jöjjön önmaga helyével abban a vitában, amely már kezdetektől fogva jellemzi a honi magyar irodalmat. És akkor itt néhány kérdést tennék föl, és ezekre Koncsolnál válaszolnám meg, amit az ő könyveiben találtam. Tehát a válaszokat úgy talóztam ki az ő műveiből. Először is a kérdés, első kérdés az, hogy vajon Koncsol csehszlovákiai magyar irodalmon csak földrajzi fogalmat ért, vagy lát-e sajátos értékmezőket, amelyek csak ebben az irodalomban jöttek létre. Másodszor, ha csak földrajzi fogalomról van szó, akkor hogyan hozható irodalmunk fejlődése szinkronba a többi magyar nyelvű irodalommal, és ha nem, tehát nem csak földrajzi fogalomról van szó, melyek azok a specifikus egyedi vonások, amelyek minden más irodalomtól elkülönítik a csehszlovákiai magyart. Harmadszor, csehszlovákiai magyarként felfogható irodalomba mely alkotások tartoznak. Negyedszer, ha van fejlődés ebben az irodalomban, akkor az milyen minták, milyen kánonok alapján történik. Ötödször, bírnak-e olyan értékekkel az ide tartozó művek, hogy azok irodalomként tételeződjenek föl, és irodalomként lehessen róluk kommunikálni? Tehát ez az öt kérdés. Ha Koncsolnál keressük a választ ezekre a kérdésekre, akkor többé-kevésbé meg is tudjuk válaszolni azok egy részét, és így képet is nyerhetünk álláspontjáról. A már említett vitairatban Balla vágyaira Koncsol a következőképpen reagál, idézem. Nem tagadom, hogy létezik egy egyetemes magyar irodalom, amelybe a nyelv, a közös hagyományok, a földrajzi szomszédság és a kortársi hatások jogán a nemzetiségi irodalmak is beletartoznak. Ez azonban nem zárja ki, hogy ne lássam élesen, mégpedig elvi megfontolásból, nem spekulatív alapon, hanem egy hosszas és már eddig is elég részletesen dokumentálható, bár sajnos csak részben publikált elemző munka alapján, irodalmunknak a nemzetiektől megkülönböztetője nemzetiségi vonásait. Tehát Koncsol szerint a csehszlovákiai magyar irodalom nem csak földrajzi fogalom, hanem olyan specifikus jegyekkel bír, mint nemzetiségi irodalom, amely a magyarországi nemzeti irodalom nem rendelkezik. Vagy legalábbis nem olyan tételekben. Később bővebben is kifejti, hogy idézem, népes jelentésében mégis egységes átvállalt mítoszvilága van, Salamontól jobban is Don Quixotén át a többi antihősökig, idézet vége. Szerinte létezik egy olyan fő karakterisztikum, amely összefogja a lírát a prózával a csehszlovákiai magyar irodalomban. Majd fölteszi a kérdést, újból idézem. Miért van az, hogy irodalmunk alapvonása a magyar nemzeti irodalom periférikusnak, sokak által idegenszerűnek tekintett életműveivel került bizonyítható és spontán rokonságba, idézet vége. Tehát Koncsol szerint vannak ilyen specifikus vonások, és fel is sorol néhányat. Néhányat akkor ezek közül idéznék. Például az antihősök meghatározó szerepe irodalmunkban, a két világháború közti irodalomban a messianizmus, és egy másik tanulmányból azt a részt is idézhetnénk, amikor arról beszél, tehát ami szintén csak a csehszlovákiai magyar irodalomban történt meg, hogy idézem, költőink 1957-ben, mintha csak összebeszéltek volna, egymás után írják az év sajátos őszi verseit. Ez a harmadvirágzás korszaka évek és pályákból van, ez az idézet. A harmadik kérdésre, hogy tehát melyek azok a művek, amelyek ebbe a specifikus irodalomba beletartoznak, nem találtam egyértelmű választ, de valahogy az a kép bontakozott ki előttem, hogy azon szerzők művei, akik itt élnek, vagy éltek, és egyúttal itt jelentették meg műveiket. Hogy példát is említsek, Győri Dezsőről 1949-ig ír Koncsol, miután elhagyta az országot, már nem tárgyalja életművét. Negyedik kérdésre viszont a válasz egyértelmű. Éppen kritikusunk végezte el azt a korszakolást, amely egyben a csehszlovákiai magyar irodalom fejlődés irányát is kirajzolja. 1945, 1948, 1958, 1970. Tehát 45 a második világháború vége, 48 a kommunista hatalomátvétel, illetve a deportálások leállítása és az első háború utáni folyóirat megjelenése, 1958-ban irodalmi szemle megjelenése, fiatal szlovákiai magyar költők, tehát a 8-ak antológiája, 1970-ben a prágai tavasz leverése utáni diktatúra megszilárdulása, az úgynevezett normalizáció, illetve az egyszemű éjszaka antológia megjelenése, azok a korszakhatárok, amelyek ennek a fejlődésnek az útjai. Mindazonáltal egyetlen tanulmányában sem olvastam arról, hogy miként hozható szinkronbe ez a fejlődés a magyarországi, illetve más határon túli irodalmak irányaival, vagy, ha a másik oldalról nézzük, a szlovákiai szlovák, illetve az európai vagy világirodalmi törekvésekkel. Tényleg csak a magyar irodalommal hozható kapcsolatba a csehszlovákiai magyar irodalom, és tényleg csak annak periférikusnak tekintett elemeivel? S ha igen, melyek azok? Ha a negyedik kérdés a csehszlovákiai magyar irodalom kánonjai felül vizsgáljuk, látható, hogy az egyértelműen kanonizált Fábry mellett, akit a baloldali elkötelezettségi irodalom tekintett magáénak, már a kialakult Mécs László kánonja a vallásos transzcendens írók, Forbát Imré pedig az avantgárd vonal mellett. Koncsolnál főleg Fábry és Forbát neve bukkan elő, és ő maga is hozzájárult kánonjaik megteremtéséhez. Például Fábry leveleinek közzétételével, vagy éppen a Fábryról szóló írásában, ahol Forbáttal is foglalkozik, hogy az irodalmi szemle Fábry számáról már ne is beszéljünk. Viszont, ha tovább megyünk a kérdés vizsgálatában, azt láthatjuk, hogy ugyanilyen kanonizáció történik nála Vörös Sándorral is. Nem csak explicite tanulmányaiban, hanem implicit módon verses köteteiben, például a Vizes Naplóban, amelyről még szó lesz írásomban. Ha tehát Koncsol Vörösre is, mint előképre, mintára tekint, hogyan védhető az az álláspont, hogy a csehszlovákiai magyar irodalom, a magyar irodalom periférikus, tehát idézem, periférikus, sokak által idegenszerűnek tekintett életműveivel került rokonságba. Idézet vége. Talán Vörös a magyarországi magyar irodalom perifériáján helyezkedne el? Vagy Koncsol életműve nem tartozik a csehszlovákiai magyar irodalomba? Az ötödik kérdés a legkényesebb, az értékreláció kérdése. És az a veszély, hogy az érték maga is kánonképző elem, illetve hogy a két fogalom gyakran egymás szinonimájaként használatos, óvatosságra kell, hogy intsen mindenkit. Egyik legnagyobb problémám, őszintén megvallom, az volt Koncsol írásait olvasva, hogy szinte alig-alig találkoztam olyan értékelő elemzéssel, amely végső konklúziójában arról is szólna, mennyiben értékes egy-egy mű kötet, életmű. Többféleképpen is magyarázható ez. Egyrészt maga a strukturalizmus, amely Koncsolnak elméleti hátteret nyújtott, egyik alapelve volt az, hogy szigorúan a vizsgálandó anyaggal, műalkotással kell törődni az elemzőnek, az értékelő aktusról a hatás, befogadás oldala felől alig, vagy inkább nem vizsgálták az elemzett művet. Másik lényeges eleme, hogy írásaiban kortársakkal, nagyon gyakran személyes ismerősökkel, jó barátokkal foglalkozik, és ehhez járul még az is, hogy Koncsol eredendően filozofikus alkat, aki legtöbb eszélyben az igazság, becsületesség, hűség fogalmakat járja körül, és valószínűleg mindig föltette azt a kérdést is, hogy miért épp ő formálja jogot ezekre a fogalmakra. Úgyhogy analíziseiben szinte egyáltalán nem foglalkozik értékminősítéssel, itt egyedül csak maga a választás aktusa hordozhat egyben értékelő mozzanatot is, szintéziseiben megint csak nem találkozunk értékeléssel, itt talán a terjedelem segíthet bennünket. A háború utáni első nemzedékből, ahogy én látom, Ozsvald Árpád az, aki legközelebb áll Koncsol szívéhez, dicséri formakészségét, kultúrát, versépítését, azt a szívós építkezést, amelyel szinte változatlanul saját útját egyengeti. Következő nemzedékből Tőzsér Árpád és Cselényi László az, aki leginkább érdekli Koncsolt. Tőzsérnél az a váltás, átalakulás, idézem, amelynek során az egészséges paraszti gyökérzetű, extrovertált személyiség maga felé fordul és introvertálódik, Cselényinél pedig, akinek talán első értő és elfogadható elemzője volt, a modernizmust és annak változatait, elmozdulásait vizsgálja. A fiatalok közül elsősorban Mikola Anikó az, akinek lírája érezhetően nagy hatást tett Koncsolra, aztán Varga Imre, Kulcsár Ferenc, Tóth László. A névsort nem is folytatnám tovább, inkább arról a csodálatos toleranciáról beszélnék, ami Koncsolt jellemzi, amikor egymástól diametrálisan eltérő esztétikával, poétikával, tematikával bíró műveket képes vizsgálni, egyforma erudícióval, műértéssel. Én például nehezen tudnék elképzelni inkonzisztensebb lírai életműveket, mint Ozsvaldét és Cselényét. Talán nem is a már említett ismeretelméleti háttérről van itt szó, amelyről már beszéltem, hanem Koncsol emberi lényegének, magatartásának egyéni vonásairól, hogy egymástól olyannyira elütő életműveket képes úgy értékként felfogni és elemezni, amelyre csak nagyon kevesek képesek. Ez a tolerancia, ez a világban vándorlás jellemző Vizes Napló című verskötetére is. De az, ami eszében pozitívumként, beleérző képességként tűnik fel nekünk, az versében már kicsi konzervatív vonásokat nyer. Talán megkockáztatható az a kijelentés, hogy az ő lényétől szinte teljesen idegen az az alkati brutalitás, amely az alkotásnak immanens része. Ezért talán nem is véletlen, hogy verses kötetei főleg egy olyan ideális olvasó számára íródtak, aki vagy kivételes lírai formakultúrával rendelkezik, vagy pedig legalább annyira képes azonosulni a világban feloldódás játékával, mint például a gyerekek. Előadásom végén még annyit szeretnék mondani, hogy többszörösen megérte Koncsor Lászlóval foglalkozni. Nem csak irodalomelméletünk közelmúltjával kerülhettem szorosabb kapcsolatba, hanem költőink, prózaíróink életművével, egyes alkotásaival, sőt egy nagyszerű, példát adó, a szöveg felé mindig nyitott, kellő felkészültségű értelmezővel, alkotóval, költővel. Megpróbáltam őszintén szembenézni mindazzal, amit problémaként éltem meg, hát a saját felfogásom kritiká is elhangzanak majd. Utolsó mondatként még annyit, bár lehettem volna tanár úr tanítványa.